Svébis Mihály, a Bácskiskun megyei kórház főigazgatója, a Magyar Kórház Szövetség elnöke, az Aréna ma esti vendége. Hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják. Ugye a kórházi adósságállomány okait próbáltuk meg eddig körüljárni itt a rövid szünet előtt, és szóba került már az intézményi struktúra, ugye azt, hogy most vajon sok vagy kevés kórház van Magyarországon. Egyébként, ha vannak ilyen uniós számok, akkor sok vagy kevés. Tehát mondjuk az ön által sokszor emlegetett Lajtán túli térséghez képest sok vagy kevés?
Hát ez egy érdekes kérdés. Ugye a magyar kórházi rendszer az a német rendszer alapján lett kialakítva. És ma Magyarországon, ha jól emlékszem, 1 millió lakosra 17 kórház jut. Németországban ez a szám 40. Ausztriában 31 néhány. Hát...
Tehát ez szerint nincs sok.
Ez szerint nincs sok.
Akkor miért mondhatjuk ezt? Vagy miért lehet a finanszírozás oldaláról tűnhet úgy, tehát az adósság miatt, hogy kevesebb pénzünk van, és kevesebb kórházt tudnánk finanszírozni?
Egyet nem szabad elfelejteni. Tehát az az összeg, amit ma az egészségügyre költünk, az ezt az egészségügyi struktúrát nem tudja finanszírozni. Ha az ország teljesítőképessége nem engedi meg, hogy ezt lényegesen megemeljük. Ugye ma ott tartunk, hogy a GDP-nek körülbelül a 4,7%-a jut vissza az egészségügybe. Ez a visegrádi négyeknél 2%-ponttal alacsonyabb. A 2%-pont az 500 milliárd forintot jelent. Tehát lehetséges, és hogyha nem tudunk többet biztosítani az egészségügynek, akkor át kell szerveznünk az egészségügyi ellátásunkat.
De az a kérdés, hogy az a feladat, ami most van, tehát ami látszik, az a beteg mennyiség, amely jut a kórházakba, ez vajon ellátható lenne kevesebb kórházzal? Beszélt már átalakulásokról.
Én úgy gondolom, hogy el lehetne látni őket, ha azok a történetek megtörténnek, amiről az előző adásban beszéltünk.
Tehát alapellátás.
Alapellátás, járóbeteg szakellátás, pontosan így van.
De ugye arról is beszéltünk, hogy ehhez pénz kell, erre a két rendszerre, tehát az alapellátásba és a szakrendelésbe pénzt kell betenni. Ez nagyjából mennyi lehet?
Hát ugye államtitkár úr azt mondta, hogy az alapellátásban pontosan emiatt, hogy ezeket ki lehessen alakítani, egy közel 10 milliárd forintos összeg fog kerülni. Én úgy gondolom, hogy ebből ezt ki lehet alakítani.
Szakrendelés?
Hát a szakrendelések azoknak a döntő része a kórházhoz kapcsolódik, tehát azt a kórházakon belül azzal meg lehetne oldani. Természetesen vannak önálló járóbeteg szakellátó területek is, ott nyilvánvalóan valami infrastruktúrális fejlesztéseket, ha szükséges, meg kell tenni.
Ha már a kórházi struktúránál tartunk, egy pici kitérő, ugye sokat lehet azt hallani, hogy Budapesten sokkal rosszabb a helyzet, mint vidéken. Ugye napirenden van az egy vagy kettő vagy három budapesti szuperkórháznak a létrehozása. Ugye a szuperkórház nem a méretet jelenti, hanem én, ha jól értettem a híreket, egy olyan intézményt, ahol 0-24 órában van ügyelet. Jól fordítottam ezt, hogy körülbelül ez a cél?
Hát ugye igen, természetesen, de hogyha erről a háromról beszélünk, ami minimum háromnak lenni kell.
Minimum három?
A minimum háromnak, ugye a Budapestnek a Budapest és az agglomeráció az körülbelül 4 millió embert jelent. Tehát, hogyha három ilyen szuperintézményt szeretnénk összerakni, akkor is több mint 1 millió embert kellene ennek az intézménynek 24 órába ellátnia. Azért az egy nagyon nagy betegszám, ezt csak úgy összehasonlításképpen szeretném mondani. Ugye sokkal egyszerűbb ez a helyzet vidéken megye szempontjából, mert a megyei egészségügyi ellátórendszerek azok úgy épültek fel, hogy vannak a városi kórházak, és van egy megyei kórház. És a megyei kórháznak mindegyik városi kórház és megyei kórház is a saját területén folyamatos ügyeleti ellátást biztosít.
Tehát tulajdonképpen egy ilyen szuper kórház?
A nap 24 órájában, ez teljesen természetes. De ugyanakkor ezen az ellátó rendszeren belül a megyei kórházak, azok gyakorlatilag az egész megyének az ellátásáért felelősek, és gyakorlatilag meg is tudják ezeket oldani. Csak nézzük meg a saját szűkebb kis pátriárkámat, Bács-Kiskun megyét. Ugye ez az ország legnagyobb megyéjét, 560 ezer ember ér. Kecskeméti megyei kórház a szívsebészet és a gyereksebészet kivételével gyakorlatilag mindent el tud látni folyamatosan.
Új kórház legyen, vagy átszervezés legyen? Ugye ez is egy fontos vita téma.
Hát...
Ön szerint?
Hát én szerintem, én úgy gondolom, hogy kellene egy új kórházat építeni. Egy új kórházat kellene építeni.
Olcsóbb lenne, mint átszervezni, vagy jobb lenne, mint átszervezni?
Hát ugye döntően Budán van a legnagyobb probléma, hogy ott mi történik. Ugye itt nagyon sok mindent lehetett hallani, hogy esetleg egy új kórház épülne, akár a déli pályaudvar, nagyon sok helyen, vagy felújítani a János kórházat. Ez azért nem ennyire egyszerű kérdés, de ez hála Istennek nem a kórházszövetség problémája. Cserháti Péter miniszteri biztos úr küzd ezzel a problémával, és ahogy én Pétert ismerem, ő ezt meg is fogja oldani. Ugye amikor a János kórháznak mint lehetőség fölmerült, hogy esetleg ott egy széles körű felújítással ezt meg lehetne oldani, azért egyet nem szabad elfelejteni. Ennek a kórháznak olyan területen kell lenni, ami megközelíthető. Én a János kórházat ebből a szempontból nagyon nehezen tudom elképzelni, amikor ottan mondjuk beállnak az utak, és jön a mentő, és akkor hát hogy fog ő oda időbe eljutni a betegekkel?
Ha már itt a szuperkórházról beszélünk, és arról, hogy ennek ugye valószínűleg egy új kórháznak kell lennie, milyen fejlesztésekre lenne szükség egyébként? Ugye ön beszélt a műsorunk első részében arról, hogy nyilván át kellene a struktúrát alakítani, és segíteni az adósságállománynak az átalakulását, vagy az eltűnését. Milyen fejlesztésekre lenne szükség? Infrastruktúrára, műszerekre, mi kellene
ugye, a rendszerben? Budapest ebből a szempontból egy különleges helyzetben van. Ugye a nagy uniós fejlesztésekből a közép-európai, a közép-magyarországi régió az kiesett. És hát itt azért jelentős infrastruktúrális fejlesztésekre, gépműszerfejlesztésekre is szükség van. És hát azért, ha megnézzük a budapesti kórházaknak az állagát, és összehasonlítjuk mondjuk vidéki kórházakéval, tisztelet a kivételnek, azért itt lényeges különbségek vannak, tehát azért nagyon nagy pénzekről van szó, amivel ezt az infrastruktúrát meg kellene valósítani.
De vidéken egyébként hogy látja, infrastruktúrális oldalon rendben vannak a kórházak?
Ugye vidéken az elmúlt időszakban sok százmilliárdos fejlesztések történtek. Tehát én azt azért megmerem kockáztatni, hogy a vidéki kórházak infrastruktúra szempontjából megfelelő színvonalon vannak, igen.
Ön már érintette, de ugye van egy, nem tudom, hogy a pénzzel azonos súlyú, vagy talán súlyosabb hiány a magyar egészségügyi rendszerben, ez pedig az orvos és a szakdolgozó hiány. Melyik a súlyosabb most, ahogy látja?
Hát súlyos az orvos hiány is. Ugye itt az orvos hiánynál azért szeretnék valamit megemlíteni. Ugye itt mindig arról beszélünk az elvándorlókról, akik külföldön vállalnak munkát. Ez egy része az orvos hiánynak. Nem olyan régen olvastam egy tanulmányt, ami számomra is meglepő volt, tehát majd, hogy nem ugyanannyi orvos kollega hagyja el a pályát, a gyógyító pályát, annak ellenére, hogy itt van Magyarországon, csak más területen dolgozik. Tehát ebből a kettőből tevődik össze végül is az orvos hiány, de a legnagyobb problémának én a nővér hiányt látom, mégpedig a szakdolgozói körből, tehát ott nagyon sokan hiányoznak. Vannak az országnak olyan területei, ahol a szakdolgozók, a szaknővéreknek a 25%-a hiányzik. Ez azt jelenti, hogy minden negyedik nővér hiányzik. Ez már ilyen betegbiztonsági kockázatot is jelent az én véleményem szerint. Ugye, ha szerencsénk van, akkor eljutunk oda, hogy segédnővéreket fel tudunk venni. Csak azért egyet nem szabad elfelejteni, hogy a szaknővérnek el kell látnia a saját feladatát, ugyanakkor felügyelnie kell a segédnővéreket is. Tehát ez egy olyan plusz feladatot jelent, és a betegek ugyanannyian vannak, tehát ezzel a csökkentett nővérlétszámmal kell ellátnunk a betegeket. Tehát nagyon nehezen tudjuk kiadni a szabadságukat, túlórára sokszor kötelezzük őket. Kérdés az, hogy meddig fogják tudni ezt végezni. És egy nagyon érdekes dolog, Magyarország térképét megnézzük, hogy hol mekkora a nővérhiány. Például Balassagyarmat is ott a környéken, ott kb. 5% a nővérhiány. És úgy az ember elgondolkodott rajta, hogy vajon miért van ez. Ugyanakkor délalföldi régióban nálunk eléri a 15%-ot is. Ugye itt az északi területeken gyakorlatilag Balassagyarmaton, Salgótorjánban is a legnagyobb munkáltató a kórház. Nincs más. Tehát ott még meg tudják tartani, tehát ott van utánpótlás is, mert nincs más
alternatíva.
Nincs alternatíva, nincs más lehetőségük. Mondjuk a délalföldi régióban, ahol Kecskemét környékén is hatalmas fejlesztések, ipari fejlesztések történtek az elmúlt időszakban, ott bizony már 10-20 ezer forint plusz fizetési pillanatok alatt elmennek a nővéreink. És nagyon szomorú vagyok, amikor mondjuk egy Tesco-ba találkozom a korábbi szaknővéremre, aki ott ül a pénztárgépnél, és 20 000 forint pluszért ezt a munkát vállalta, ahelyett, hogy ott lenne közöttünk a gyógyításba.
Tehát ez csak pénzügyi kérdés?
Ez döntően pénzügyi kérdés, én úgy gondolom. Van egy másik oldala is, nyilvánvalóan vissza kéne szerezni azt a társadalmi megbecsültséget, ami megilletni a nővéreket. Ez is egy nagyon fontos dolog. De döntően pénzkérdés, és ezt azért merem mondani, mert én leültem a nővéreinkkel, akik most nyugdíjba mentek, és összehívtam azokat a volt kolléginákat is, akik szaknővérként külföldre mentek. És elég hosszasan beszélgettünk, és megdöbbentő volt. Tehát akik külföldön dolgoznak, egyöntetűen azt mondták, hogy nem érzik jól magukat kint, de az anyagi biztonság miatt kint maradnak.
Mennyivel keresnek kint többet?
Hát azért 6-8-10-szeres fizetést keresnek. Tehát azért az nagyon nagy. Ezzel nem is tudunk versenyezni, ezt félreértés ne esik. De én megkérdeztem, hogy mi lenne az az összeg, amiért visszajönnének. És azt mondták nekem, ha egy 50%-os béremelés lenne, visszajönnének. Hát én most nagyon remélem, ugye most mennek a sztrájk tárgyalások, ezek a bértárgyalások, remélem a jövő héten eredménye is lesz neki, és hogyha egy ilyen egy-két évre, vagy két-három évre elcsúsztatva, remélem ezt a százalékot, vagy egy picivel többet el fogunk tudni érni, akkor azért segíteni fog.
Ez mit jelentene? Mennyit keres ma egy, ha nem is a pálya végén lévő, de mondjuk egy tapasztalattal, gyakorlattal rendelkező szaknővér, mondjuk a Bács-Siskó megyei kórházban, vagy mondjuk a magyar átlagban?
Hát erre szeretnék egy pontos adatot mondani, mégpedig azt mondja,
és mennyi lesz ez, nyilván a kérdés az, mennyi lesz ez, hogyha mondjuk az 50%-ot sikerül elérni?
Azt mondja, bérekről, ugye a Kórházszövetség a nővérek helyzetéről készített egy anyagot, és ebből szeretnék pontos adatokat mondani, és itt a bérekről is szó volt, ugye. És a következő van, az egészségügyi dolgozóknak közel 70%-a él a garantált bérminimum összegéből. Ami azt jelenti, hogy a minimál bérnél csupán 10%-kal magasabb a fizetése. Tehát egy kezdő E-kategóriás ápolónőnek a bruttó bére a 122.500 forint. És tessék elképzelni, 40 év alatt hova emelkedik? 160.000 forint bruttóra. Egy diplomás F-kategóriás ápolónőnek a bruttója kezdetben 160.000, és 40 év múlva majd 205.000 forintot fog elérni a mostani szerint. Hát azért ezek kicsit megalázó bérek, sőt, nagyon megalázó bérek.
Egyébként utánpótlás lenne? Tehát ha most egy picit még visszább lépünk, akkor a pályaválasztásnál...
Sajnos azt kell mondjam, hogy nagyon kevés az utánpótlás. És ez lesz a másik nagy problémánk. Jobban mondva, több problémánk lesz. Az egyik problémánk az, hogy többen lépnek ki a rendszerből, mert az ápolónőknek, ha azt nézem, az ő korfájukat megnézem, akkor nyugdíj előtti 6-8 évben rendkívül sokan vannak, tehát ebbe a korosztályba. És ugyanakkor, ha megnézem a belépőket, az a töredéke azoknak, akik majd a nyugdíjba fognak menni. Tehát
belátható időn belül még nagyobban lesz,
mint most? Még nagyobb lesz, sajnálatos módon. Tehát itt valamilyen módon teljes egészében meg kell reformálnunk a nővérképzést, mert ez kritikus helyzetet fog teremteni.
Egy picit kanyarodjunk vissza az orvos.
És ugye, bocsánat, igen? Még azt mondtam, hogy van ennek még más. Ugye, még egy probléma van. Tehát azért erről még nem sokat hallottunk az elmúlt időszakban. De ugye itt vagyunk mi, többek között én is, ennek a Ratkó korszaknak a gyerekei. Tehát ez a korszak, ennek a korszaknak a szülöttei most fognak elmenni nyugdíjba. Most gondoljunk bele, hogy van egy alulfinanszírozott egészségügyi ellátórendszerünk, ahol orvoshiánnyal küzdünk, ahol nővérhiánnyal küzdünk, és ugyanakkor erre a frusztrált egészségügyi ellátórendszerre még sok-sok százezer vagy millió beteg fog bekerülni, mert ugye azért az köztudott tény, hogy az egészségügyi ellátást 60-65 éves korba kezdjük fokozottan igénybe venni. Ezzel is számolnunk kell az elkövetkezendő időszakban.
Egy picit kanyarodjunk vissza az orvoshiányhoz.
Igen.
Ez mennyire szakma specifikus? Vagy minden szakmában általánosan egyforma nagyjából a mértéke?
Nem, ezt azért így nem lehet mondani. Ugye vannak hiány szakmák. Megállapították Magyarországon a hiány szakmákat, például Budapesten, például most már ott tartunk, hogy Budapesten is 10 darab hiány szakma van, és ami a legmegdöbbentőbbek egyike, hogy például érsebészetből hiány szakma van Budapesten. Aztán az ország nagy részére kiterjedően megállapított hiány szakmákban, ugyanúgy benne vannak most már a radiológusok, a patológusok, a sebész kollégák benne vannak az onkológusok is, és vannak az országnak olyan területe is, ahol minden egyes szakma, orvosi szakterület hiány szakmának minősül. Itt is legalább 10 olyan megye vagy városi kórház, sőt, megyei kórház is van, amelyik ebbe beleesik.
Csak egy pici kitérő, de nyilván egy nagyon fontos kérdés. Érdemes beszélni a hálapénz kivezetéséről, megszüntetéséről ilyen körülmények között? Vagy lehet egyáltalán erről beszélni?
Hát én úgy gondolom, hogy a hálapénzről beszélni kellene. Azért is, mert maga a hálapénz, ugye ennek egy nagyon régi története van. Ez valamikor az 50-es évekből indult ez az egész hálapénz mizéria, amikor az orvosoknak megállapítottak, meg a pincéreknek is egy minimális összeget, és azt mondták, hogy majd a hálás betegek, meg akik az étel elfogyasztása után borravalót adnak, majd azzal szépen kipótolják a fizetésüket. Ugye egyet nem szabad elfelejteni, és ez akár tetszik, akár nem, ez ma így van még, hogy ma az egészségügyi rendszert még a hálapénz tartja össze, de ezt mindenképp ki kéne vezetni a rendszerből. Egyrészt, mert frusztráltságot okoz orvos kollégák között, mert azért egyet nem szabad elfelejteni. Tehát, ugyis itt hallani néha horribilis összegekről, hogy mekkora ez a hálapénz, amit mi kapunk. Ezt soha nem fogom megérteni, hogy egyáltalán hogy tudjuk ezt megbecsülni. Már bocsánatot kérek, tehát úgy, hogy megkérdezünk 100 embert, hogy ő volt kórházba, és akkor ő adott az orvosnak, és hogy mikor adta előtte, utána, hogy, és mint van ez az egész dolog. Számtalan szó van olyan, hogy a beteg a szobatársainak elmondja, hogy milyen horribilis összeget adott, és még azt is elfelejtette, hogy megköszönje. Tehát ez nekem mindig egy olyan megfoghatatlan dolog, de azt mondom, hogy az orvosok egy kis százaléka az, aki mondjuk esetleg jelentősebb hálapénzhez hozzájut. De egyet nem szabad elfelejteni, a hálapénz a legfontosabb kivezetése az lenne, hogy a szakorvos képzést meg tudjuk oldani. Hát tessék elképzelni azt, amikor egy csökkenő hálapénzrendszer mellett mondjuk a manuális szakmába dolgozóknál, ugye az idősebb kollégák is szeretnék azt a bizonyos színvonalat, életszínvonalat fenntartani, ezt nyilván csak úgy fogja tudni megcsinálni, hogy egyre több műtétet szeretne végezni. De bocsánat, hogy fogunk akkor fiatal orvos, szakorvos kollégákat sebészetből, traumatológiából, ortopédiából képezni, ha nem tudunk nekik műtéteket adni?
Tehát ez sem feltétlenül csak pénzügyi kérdés. Ez is szervezési kérdés is? Vagy ez csak pénzügyi kérdés egyértelműen?
Ez pénzügyi kérdés, de ezt megint bele lehet tenni egy életpálya modellbe. Nyilvánvalóan az első célnak, amit államtitkár úr is említett, ugye azt szeretné a bértárgyalásoknál is mindenki elérni, hogy legalább a V4-eknek a színvonalát elérjük, tehát fizetésben, és ez már egy nagyon fontos dolog lenne.
Sokat idézte az államtitkár úrat, milyen a viszony a kormányról, illetve az egészségügyi államtitkársággal?
Köszönöm szépen, nagyon jól, régóta ismerjük egymást, úgyhogy sokat szoktunk beszélgetni, rendszeresen tart államtitkár úr tájékoztatót is, úgyhogy én azt tudom mondani, hogy nagyon jó a viszonyunk. Sőt, amikor megkapta a kinevezését, akkor volt egy ilyen hosszú hétvégénk, amikor az államtitkár úr is a közvetlen munkatársai és a kórházszövetség elnöksége leült, és másfél napon keresztül beszélgettünk az egészségügy problémáiról, és ez tényleg az egész vertikumát érintette. Az egészségügyi átalakításnak nemes nem volt olyan terület, amelyikben nem tudtunk volna megegyezni.
Tehát számít arra, hogy mindaz, amiről beszéltünk az elmúlt szűk egy órában, azokban lesz előlépés, tehát a nővérek megegyeznek, fognak kapni pénzt, lesz életpályamodell, struktúraváltás, tehát hogy ez mind...
Én nagyon bízom benne. Ha azt akarjuk, hogy egy működőképes egészségügyünk legyen, akkor ezeket a lépéseket meg kell tenni.
Ja, beszéltünk nagyon sokat pénzhiányról, strukturális problémákról, szakember hiányról. Mi a helyzet most a várólistákkal? Mostanában, mintha kevesebbet lehetne erről hallani.
Hát ugye ez a várólista kérdés, ez egy, szóval, hogy mondjam, ezt nem látom ennyire problémásnak, ezt a várólista kérdést. Tessék csak elgondolni azt, hogy amikor valakinek van egy 15 éve meglévő lágyésérve, vagy 20 éve tud arról, hogy ő neki epeköve van, és mondjuk 20 év után eldönti, hogy ő ezt most szeretné megoperáltatni, nem egy Istentől elrugaszkodott dolog, hogy azt mondjuk, hogy bocsánat, de 3 hónapot várni kell. Hát 20 éve tud erről a betegségéről, nem? Ugye ilyenkor mindig az a másik oldalról a következő kérdés jön, hogy de kérem szépen, mi történik, hogyha akut? Ha akut, akkor úgyis azonnal megoperáljuk. Ha lesz egy epehólyag gyulladása, vagy kizáródik a sérve, akkor azonnal megcsináljuk. Tehát én nem látom ezt akkora problémának, hogy mondjuk 3 hónapot várni kelljen. De természetesen ugye az elmúlt időszakban a legnagyobb probléma a térd és a csípőizéleti műtétek voltak. Ezzel az 5-5 milliárdos forinttal, amit pluszba kaptunk, hogy csökkenjen a várólista, lényegesen lecsökkent a várakozási idő. És ugye mindig szoktak hozni példákat, hogy például a gerincgyógyászati központban ott még mindig rendkívül hosszú a várakozási idő. Bocsánat, ha valaki egy csúcsintézményhez ragaszkodik, és ő ott szeretné magát megoperáltatni, és nem hajlandó elmenni máshova műtétre, ez teljesen természetes dolog, hogy ott a várólista ugyanannyi fog maradni, hisz ők is csak orvosok, nem tudnak kétszer annyit operálni.
Egyébként, ha már itt tartunk, akkor ön szerint azt hogyan lehet szabályozni, vagy lehet egyáltalán, hogy nekem, mint betegnek, honnantól meddig terjed a szabadságom abban, hogy eldöntsem, hogy hol operáljanak meg, melyik orvos vizsgáljon, kigyógyítson?
Hát ez egy érdekes kérdés. Ugye ma a területi ellátási kötelezettség van, ami azt jelenti, hogy mindenkinek megvan, hogy bizonyos ellátási formákat hol, mikor vehet igénybe. Most is van lehetőség arra, hogyha valaki kéri magát, hogy máshova elkerüljön, és ott végezzék el neki a műtétet. Erre van lehetőség. De ugye itt, miután ez intézményeknek meg van határozva egy TVK-juk.
Tehát ugye teljesítményvolumen korlátok
van, pontosan így van. Tehát itt azért az nem lehetséges, hogy mondjuk, még ha valamelyik kórháznak nagyon jó híre is van, hogy mondjuk a betegeknek a döntő része az máshonnan, más megyéből kerüljön oda, mert akkor hátrányt szenvednek a saját betegei, ezt nem lehet megengedni. Ennek van egy olyan egészséges százalékos aránya, ami elviselhető.
De ez a TVK, ez jó, mert hogy lehet azt hallani, hogy például vannak egészen korszerű intézmények, ahol el tudnának végezni sokkal több valamilyen beavatkozást, de pont emiatt nem tudják, ezért máshol csinálnak ilyen beavatkozásokat, ahol talán nem annyira jók a körülmények. Szóval jó ez a TVK rendszer?
Hát ugye
hogy van?
Ez a TVK rendszert, amikor ezt megállapították, akkor azért ezt próbálták korrekt módon megcsinálni. De azért lehet ezt a TVK rendszert szidni. Azért egyet ne felejtsünk el, hogyha megnézzük, ma azért nagyon kevés olyan kórház van, aki TVK túl teljesít. Tehát nálunk is éppen most főorvosi értekezeten ez téma volt, és az elmúlt hónapokban a megyei kórháza megkapott TVK-ját nem tudta teljesíteni. Annyi szerencsénk van, hogy ugye most a járóbeteg szakellátásnál a német pontos finanszírozás és a TVK az átjárható, tehát ha nem tudom a TVK-ba, HBC-be teljesíteni, akkor azt át tudom tenni, és akkor így megkapom a német pontnak a teljes összegét is, és akkor így ki tudom egyenlíteni. Tehát azért ez nem olyan akkora problémát ez a nagy TVK.
Bonyolult ez a rendszer, ugye?
Nagyon bonyolult egyébként, igen.
Ugye onnan kezdtük ezt a beszélgetést, hogy mekkora a kórházak adósságállomány, és ez miből áll össze, gyakorlatilag az egész beszélgetés szinte erről szólt. Van egy szám, ami azt jelzi, hogy mondjuk mennyi pénz hiányzik a magyar egészségügyből. Egyrészt azért, hogy azokat a feladatokat mondjuk az alapellátásban meg lehessen oldani, amiről beszéltünk a műsorunkban, illetve hogy ezt az adósságállományt el lehessen tüntetni, a struktúrváltás megtörténjen. Szóval nagyjából mennyit kellene most beletenni az egészségügybe, hogy a problémák megoldódjanak belátható időn belül?
Hát én azt szeretném, ha ez megvalósulna, ugye célként a visegrádi négyeknek az egészségügyre fordított GDP százaléka, az 2%-kal marad el a miénktől. Tehát ők annyival többet, az pedig 500 milliárd forintot. Nyilvánvaló ennyit nem lehet beletenni. De szerintem egy 3-4 évre elosztva egy 200-200 milliárd forintos egészségügyre fordítandó plusz összeggel, plusz egy struktúraváltással azért rendbe lehetne tenni az egészségügyünket.
Svébis Mihály, a Bács-Kiskun megyei kórház főigazgatója, a Magyar Kórház Szövetség elnöke volt az Aréna ma esti vendége. Hallgatóink a beszélgetést felvételről hallották. Köszönjük, hogy elfogadta a kívásunkat.
Köszönöm szépen.
A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő működött közre. Az ő nevében is búcsúzik a műsorvezető Klavai Rihárd. Minden jót, viszonthallásra.